Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a megtisztelő meghívásukat. Egeresi Lászlónak hívnak, a Károly Gáspár Egyetemen tanítok. Pár mondatban magamról, családi háttérről. Édesapám lelkész, most menj nyugdíjba. Éppen pár hónapja kaptam meg a zsinaton a Dobos Károly díjat, mivel majdnem 50 évig szolgált a szolgálati helyén. Édesanyám szintén most menj nyugdíjba, a hittanoktató. Öcsém lelkész, és egy kis hatásszünet Olaszliszkán. A húgom pedig angoltanár Miskolcon, az alsó nyelviskolát vezeti a sógorommal együtt. Feleségem szintén lelkész, jelenleg a gyerekekkel van otthon. 4 gyerekünk van, 3 vérszerint, illetve magunkhoz vettünk egy áldobat kisfűtőt, most fogjuk örökbe fogadni az éven. Magamról annyit, hogy van egy lelkészi diplomám, egy tanári diplomám. Emellett van egy asztalos végzettségem is, mivel nagy szerelmem, hobbim a fafaragás, szobrászat, bútorkészítés, hát már mennyi időm marad rá. A szakterületem az a ókori sémi nyelvek, ezt oktatom az egyetemen közel 20 éve, és hát hadd mondjam el, mert ez büszkeség, és legyen rá büszke szerintem egy vidéki református gyülekezete is, amilyenben én is felnőttem, hogy gyakorlatilag az egész országban az én tankönyvemből tanulnak, beleértve a zsidó egyetemnek a hallgatóit is. Most megy 3. kiadással nyomdába a tankönyve, úgyhogy erre én nagyon büszke vagyok, és hát próbálok azért majd olyan dolgokat csinálni a jövőben, amit szintén a diákjaim vagy a lelkész kollégák tudnak majd használni. Egy olyan előadást hoztam ma, ami úgy kicsit fogyasztható, mert az a téma, amit kutatok 3 éve, az kicsit szárazabb, de nem egy régi téma, ez a 2002-es, 2003-as évnek az eseményei, ami Gyökerestől felfordította az epigráfiát. Ez egy új fogalom talán, epigráfiának nevezzük az ókori, illetve régi, egyszerűen régi feliratokkal, írott anyagokkal foglalkozó tudományágat, ez a történelemnek egy segédtudományága. Teológiai tudományokban egy picit más értünk rajta, elsősorban az írott formákat vizsgáljuk, nem pedig az írás hordozó anyagát, hogy egy picit itt eltérés van. Azt a címet adtam az előadásnak, hogy Biblián kívüli feliratok és felirathamisítás, illetve hogyan néz ki ez a tudományág napjainkban. Először talán arról lenne érdemes beszélni, hogy miért fontos a Biblián kívüli feliratoknak a vizsgálata. Nagyon egyszerűen azzal kezdeném, hogy rávilágítanék, hogy mennyire korlátozott a terjedelme annak az anyagnak, amit mi bibliaként ismerünk. Ugye a mi protestáns bibliánknak a 3/4, 80% az Ószövetség. Most történetesen nem látok itt egy bibliát, de hát mindenki el tudja képzelni. Igen, tehát...
Elnézést, a háttérképen ott van a Vision Biblia.
Nagyszerű, így van, itt van a tökéletes a Vision Biblia, tehát így ezt így kézben lehet fogni. Na most, ha el kell olvasni, akkor sok, vagy kinek micsoda, hát ezen lehet vitatkozni, meg elmélkedni. Viszont ha így ezt mondom, hogy ez egy nép 1000 éves történelmének az egyetlen írott dokumentuma, akkor nagyon kevés. Tehát ha a magyar nemzetünknek, népünknek az elmúlt 1000 évről összvisz ennyi írott irodalma lenne, akkor nagyon nagy bajban lennénk. Márpedig ez a helyzet a zsidó népnek az ókori történelmével. Az Ószövetség gyakorlatilag, ha a legrégebbi darabot nézzük, ugye Deborah éneke Bírák 5, és a legfiatalabb darabot, Dániel könyve, Krisztus előtti 2. századnak a eleje, gyakorlatilag szinte lefedi, hogy ez az Ószövetség, a Bibliának még egyszer mondom, a 3/4, ez 1000 évnek az irodalma. Ehhez képest ez nagyon kevés. Hogy nyelvészetre fordítsam a szót, mint héber nyelvtanár, ez azt jelenti, hogy a héber és arám nyelvű Ószövetségnek a szókincse nem éri el a 11 000 lexikális egységet. Ez nagyon kevés. Tehát ha mondjuk Jókai ennyivel írta volna a regényeit, akkor valószínűleg egy év után sútba dobta volna mindenki, mint Magyarország legunalmasabb bíróját. Ugye tudjuk, hogy jóval 100 000 forint volt becslések szerint Jókainak a szókincse. Tehát ehhez képest az egész Ószövetségnek a szókincse nem éri el a 11 000-et. Én most a héberrel foglalkozom, az konkrétan 9986, más adatok is vannak, ugye azt szoktam mondani, hogy vannak horgászok, én ezeket számolom. Jó, hát csak hülyeség kedvéért mondtam. Természetesen itt a lényeg az, hogy az arányokat lássuk. 1000 év történelméről ez egy nagyon kevés írott anyag, nagyon korlátozott mind mennyiségben, mind szókincsben, ráadásul műfajilag is nagyon diverzifikált. Itt vannak költői anyagok, jogi anyagok, prózai elbeszélések. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, és akkor mi nem beszéltünk arról, hogy ezeknek redakció története, szerkesztés története is van. Hiszen amikor egy proféta elmond egy szöveget, utána a tanítványi kör leírja, vagy szóban hagyományozza tovább, hozzátesz, elvesz belőle, újra átírják. Tehát ezeknek a szerkesztése még évszázadokon keresztül zajlott. Ha így nézzük, akkor nagyon nehéz vizsgálni és megérteni az ószövetségi iratokat. Éppen ezért jó lenne, ha ebből a korból lennének Izrael területéről, az ókorból, más Biblián kívüli anyagaink is. Hát sajnos a helyzet nem ez. És akkor egy pár szóban el lehet mondani, hogy milyen Biblián kívüli felirataink vannak. A legkorábbi felirataink a Krisztus előtti 12.-11. századból származnak, tehát közel a Debora énekkel egyidejűek. Ezek az úgynevezett ABC dáriumok. A név árulkodó azt jelenti, hogy ezek is írnoki gyakorlatok voltak, ezeknek is cserépdarabokon tintával, vagy egy íróveszivel gyakorolták az alefbétnek, az ABC-nek a betűt azok a diákok, akik tanulták ennek a fortéjét. Ezeket hívjuk ABC dáriumoknak. 2-3 maradt ilyen ránk, de ugye ezek gyakorlatilag, ha megnézzük, nem más, mint betűknek a halmaza. Ennyi. Persze ez is fontos lehet, de most erre nem térnék rá részletesebben. Az első időzőjelben komolyabb és hosszabb Biblián kívüli felirat az a Gerzeri naptár. Most az, hogy komolyabb és hosszabb, ez azt jelenti, hogy 6-4 szavas sorból áll. Tehát körülbelül ez annyi parasztnaptárnak is hívják, Krisztus előtti 9. századból, hogy a vetés ideje a 6. hónap, az aratásnak az ideje ez a hónap. Tehát nagy nyulat ezzel se fogunk lőni, hogyha az Ószövetséget meg akarjuk ismerni, vagy szeretnénk igazolni, vagy látni, hogy azok a fontos személyek, akiket bemutat az Ószövetség, azok hogyan éltek, vagy ténylegesen úgy történtek-e azok a Bibliában leírt események, amik ott vannak előttünk. A másik ilyen feliratunk a Siloám felirat. Ez egy picit hosszabb, de ezt sem mondanám a nagyon hosszú feliratnak. Ez akkor készült, amikor Ezékiás király készült az Asszíria elleni védekezésre. Tudta már, hogy az asszírok meg fogják a főváros Jeruzsálemet támadni. És kulcsfontosságú kérdés volt katonailag, hogy a fővárosnak a vízellátását biztosítsa. Ezért a városon kívül lévő Gihon forrástól, több mint 400 méterre volt ez, ma is látható és járható ez Jeruzsálembe, tetszenek menni, érdemes lemenni oda. Ez egy mérnöki bravúr volt, a két végén elkezdték, és másfél méter eltéréssel a föld alatt találkoztak a csatornát vájó munkások. És amikor összeértek, megörökítették a találkozás pillanatát néhány sorban. Halljuk, hogy a csákányok csattannak a falon, áttörik a falat, körülbelül ez a szövege neki, ez is csak néhány sor. Ma már nincs a csatorna falán, kivették onnan, múzeumban látható, nem Izraelben van a felirat. Hát ez a másik felirat, konkrét személyek ebben sincsenek. A harmadik ilyen nagy emlékünk a Kertef Hinnomi felirat, ez gyakorlatilag az Ároni áldásnak a két rövidített változata. Valószínűleg ezek amulettek voltak. Az érdekesség, hogy ennyire pici 6, illetve 8 centis kis ezüstekercsekre vannak vésve. Ez az első tulajdonképpen legrégebbi Biblián kívüli kéziratunk. Emellett van két nagy csoportja a feliratoknak, amiből sok van, de mérsékelt a használhatóság, vagy úgy mondjam. Az egyik az osztrakonok. Osztrakon egy görög kifejezés, gyakorlatilag ha egy háziasszony az ókori Görögországba eltört egy edényt, akkor nem szükségszerűen dobták ki azonnal, hanem úgymond újrahasznosították. Az agórán, amikor szavazás volt, ilyen cserépdarabra kellett mindig a választásnál felírni, hogy kire szavaztak. Ez volt az osztrakon, hogy több számba görögül osztraka. Hát ilyen több ránk maradt, főleg Aradból, Krisztus előtti 5. századból, de ezek is inkább csak a katonai szövegek vizsgálata szempontjából fontosak. Ezek is terjedelemben rövidek, konkrét személyek nem nagyon találhatóak rajta. Egy utalás van egy prófétára, ami talán Jeremiásra utalás, de nem mindenki vallja ezt a nézetet. És hát ugye a Biblián kívüli felirataink vannak a kumráni szövegek, de ez már egy más kor. Ugye? A kumráni szövegek, ugye a kumráni település a Krisztus előtti 2. évszázadtól Krisztus után 70-ig, az első zsidó felkelés leveréséig, de ez már Ószövetség utáni kor. Magyarán szóval alig van 3-4 Biblián kívüli feliratunk, az is rövid, abban sincsenek évszámok, nincsenek események. Pedig milyen jó lenne, hogyha azok a nagy, hatalmas királyok, akikről a Biblia ír, Saul vagy Salamon, akinek olvasunk a gazdagságáról, a bölcsességéről, aki ugye a bibliai hagyomány szerint zsoltárokat szerzett, példabeszédeket, ugye, a énekek énekét, ha lenne valami Biblián kívüli említés ezekről a Bibliában említett fontos alakokról, de nincsen. Mint ahogy a prófétákról sincsen, milyen jó lenne, hogyha Mózesről lenne valami Biblián kívüli feliratunk, de nincsen. Vagy Ézsaiásról, de nincsen. Vagy Jézusról, Jézus korából, de nincsen. Tehát ezek potenciálisan nagy jelentőséggel bírnának, azt hangsúlyozom, hogy nem a hitünk szempontjából. Hiszen a tudós is, aki a hittudományi karon oktat, az hívő ember, ez inkább csak az ókor történésznek vagy a tudósnak a kíváncsisága, érdeklődése és a tudományos igénye, hogy szeretnénk, hogy több forrásból legyenek megerősítve ezeknek az alakoknak a létezése. Tehát nem a hitünk szempontjából, hanem inkább más tudományos szempontból érdekesek ezek, hogy van-e ezekről utalás, vagy nincs. Nagyon hadilában állunk ezekkel a bibliai feliratokkal, mind mennyiségben, mind jelentőségben. Egy van talán, ami használható, azt azért mondom el, mert annak idén ezt én publikáltam, közel 20 évvel ezelőtt, 1994-ben Izraelben találtak egy ORM nyelven írt feliratot, azt én frissében publikáltam egy fél éven belül, a standard magyar fordítása, ami talán Dávid királyt említi, ez a Bét Dávid felirat, ami azt jelenti, hogy Dávid háza, mintha említve lenne benne. Ez az egy komoly Biblián kívüli feliratunk van, ami Izrael, Szíria, Palesztinnek a területéről került elő. Ebből a térségből, ebből a korból nincs komoly feliratunk. Tehát itt lenne a jelentőség ennek, hogy de jó lenne, ha lenne, de nincsen. No, hát így értjük meg, hogy miért lenne fontos, hogyha ilyen feliratokkal rendelkezni, de nem igazán rendelkezünk. Aztán a későbbi korban, amikor megjelennek a pénzérmék, ugye nagyon sokáig a pénz, mint fizetési eszköz hamar megjelenik, de ezek inkább ilyen standard méretre vágott arany, ezüst, nemesfém darabok voltak. A vert pénz, mint olyan, csak a Krisztus előtt 5.-4. század körül jelenik meg, és ebben a térségben, Szíria-Palesztina területén csak a 4. századtól vannak perzsa pénzeink. Megint csak azt tudom mondani, hogy Ószövetség utáni időszakból vannak vert pénzeink a térségből. Ez azért érdekes, mert pont múlt héten Hajfától nem messze a víz alatt egy nagy leletre bukkantak víz alatti régészek búvárok Izraelben, ahol közel 30 kilónyi aranyérmet találtak, ez a legnagyobb aranyérem lelet Izraelben, ez a múlt heti eredmény, így nem publikálták természetesen, de ezek megint csak ismétlen Ószövetség utáni időkből származnak. Hát majd egyszer, hogyha gondolják, majd valamikor lejök és tartok erős szívesen egy előadást. Magyarországon csak egy óra én foglalkoztam ezekkel a pénzérmékkel, írtam is erről egy picike kis bevezető munkát. Aztán a felelősségem legnagyobb megnökönyörésére ez úgy történt, hogy egyre nagyobb nagyítókat kezdtem vásárolni a piacon meg a városi papírboltban. A végén már egy ilyen elektromos digitális mikroszkópot vettem, sőt, addig a gazdasági válság előtt volt, vettem néhány makkabeuskori pénzérmét is. Úgyhogy ha legközelebb elrájok, akkor hozok maguknak egy kis kézzel fogható ókort, ilyen kis 2100 éves kis pénzérméket. Hát akkor még ez $10 volt, ha most már kicsit többet kóstál a dolog. De egy nagyon izgalmas dolog ez is, hogy hogyan készítették, mi az értéke, stb. De ez még egyszer mondom, megint csak Ószövetség utáni idők és mérsékelt a jelentősége. Ismételten csak annyival tudnám összegezni, kevés a feliratunk, ami Biblián kívüli anyag, és ezek rövidek és nehezen értelmezhetőek. És így értjük meg, hogyha rátérünk a... Ha rátérünk a tulajdonképpeni két feliratra, ami az előadásom következő pontja lesz a bevezetés után. 2002-ben a Discovery Channel egy nagy sajtótájékoztatót hívott össze, ez október 21-én volt 2002-ben, ahol bejelentették, hogy valószínűleg egy olyan régészeti szenzációt prezentálnak a közönségnek, amilyen a holtengeri tekercsek megtalálása óta még nem volt. A lelet egy úgynevezett osszárium volt, ez a csúnya latin szó, ez azt jelenti, hogy csonttartó ládika. A szakirodalom nem így hívja, hanem csontládikának. Ez kicsit félreérthető, mert a magyar nyelv szerint, legalábbis az én asztalos agyam szerint, ha azt mondom, hogy valami faládika vagy kőládika, akkor az az anyagot jelenti. Tehát ha valakinek azt mondja, hogy csontládika, akkor arra gondolok, hogy csontból van készítve. Úgyhogy én hadd használjam azt, hogy csonttartó ládika. Mert ezeknek az volt a szerep, hogy miután elporlatt a sírbarlangban a tetem, összeszedték a csontokat, és egy pici, egy ilyen 30-40-szer, tehát mint egy nagyobb persei ládát, úgy kell elképzelni, egy ilyen kőből készült ládikába tették az összeszedett csontokat. Ez volt az osszárium. Most ezen találtak egy feliratot, ami úgy hangzik, itt az eredetit látjuk, itt pedig le van szedve, és kicsit élesítve van, tehát ez már ilyen photoshopolt verzió. Jaakov bar Yosef Ehav Yeshua. Vagyis, ugye jobbról balra olvasunk, csak másra hangzók vannak a héberben. Jákob, itt az arámi forma van a fiúra, Jézus idejében már ezt használják. Jákob bár Yosef, Jakab, fia Józsefnek, és itt jön az érdekes, Ehav Yeshua, Jézusnak a testvére. Ha ez igazi, ez a felirat, akkor tényleg szenzációról van szó, mert a kumráni szövegek megtalálása óta, ugye 1947, ilyen fontos Bibliára utaló esemény nem volt még a felfedezések történetében. Tulajdonképpen ez lenne az első Biblián kívüli hivatkozás Jézusra is. Na most azért volt, aki kételkedett, hogy ez igazi vagy nem. Aztán a későbbiekben, már most el is mondom, akkor lelevem a poén, tulajdonképpen maga a csonttartó ládika eredeti, a feliratnak ez a része szintén, ez pedig hamisított rész. Ez a Jézus testvére. Tehát, ha csak annyit mondok, hogy Jakob bár Yosef, Jakab Józsefnek a fia, ugye tudjuk az újszövetségből, hogy Jézusnak volt egy Jakab nevű testvére, ebben nem akarok belemenni, megint nagyon bonyolult probléma, mert az újszövetségben öt, azaz öt darab szemét említenek Jakab néven. Maga a Jakab levél is kicsit krux ilyen szempontból, mert nagy valószínűség szerint Jézus testvére Jakab, az úr testvére, aki szerezte ezt, de hát ugye más Jakabok is voltak. Idáig, ha csak annyit mondok, hogy Jakob bár Yosef, Jakab József fia, az olyan, mint azt mondanám, hogy Kovács István körülbelül magyarul, vagy Szabó István, vagy bármi ilyet is mondhatnék. Innettől érdekes a dolog, hogy azt mondom, hogy Jézusnak a testvére. Mert innettől viszont már konkrétizálható az a történelmi személy, akire utal, nevezetesen Jézus. Na most a laboratóriumi vizsgálatok azért kimutatták, illetve az epigráfusok, ezek azok a tudósok, akik összehasonlítják a különféle feliratok szövegét, betűtípusát, keletkezését, hogy ez a része a feliratnak eredeti, ez pedig utólag vésték rá, tehát megtalálták konkrétan például a vésőknek a nyomát, olyan anyagokat, amelyek modern, krómozott vésőktől származnak. Hát nyilván ilyet az ókorban nem használtak, ugye? Tehát itt a felirathamisításnak az első példája, amikor vesznek egy autentikus régészeti tárgyat, és arra hamisítanak. Hát ilyennel vagy hasonlóval találkoztunk egyébként, nem tudom mennyire ismert, hogy a stradivári hegedéket hogy hamisították egy időben Európában. ezt ugye mondta, mutatta nekem az előbb a templomba tiszteletes úr a padokat. Hát a hamisítók felvásárolták olasz templomok felújításánál a régi padokat. Így nyerték meg azt a több száz éves faanyagot, amiből annak idején Stradivára is dolgozhat. Meg volt az alapanyag, és ebből próbálták reprodukálni azokat a hegedüket, hogy úgy szóljanak, mint a Stradivári. Hát itt is ez történt, hogy volt egy úgymond commerce osszárium, egy commerce felirattal, és ebből úgy lett érdekes, hogy úgy lett fontos, hogy oda vésték, hogy ez az illető, ez Jézusnak a testvére volt. Nem sokkal ezután, pár hónapra egy újabb szenzációs leletet jelentettek be. Ez pedig a Jóás tábla volt. Hát aminek az értéke több millió dollárra becsülték. A tulajdonos ugyanaz az izraeli mérnök és régiséggyűjtő volt, egy Odét Golán nevezetű úriember, aki azt állította, hogy ő ezt 16 éves korában vette, 1978-ban, nem véletlenek a számok és az adatok sohasem, 1978 után minden földben talált dolog az Izrael állam tulajdona, azért mondta, hogy egész véletlenül ezt 16 éves korában vette, nagyon szerény 30 ezer dolláros összegért, 16 éves helye, és hát most fedezte fel az értékét. Hát természetesen itt már többen gyanút fogtak. A kettő királyok beszél, királyok második könyve Jóásról, aki ugye felújítja a templomot. Na most ez a tábla erre a szövegre hajaz tulajdonképpen. Látjuk, hogy óhéber betűkkel írták, tehát ezek nem azok a betűk, amit mi héber betűnek ismerünk. Hát most ha lehetne rákozni, most direkt hoztam stílusosan egy ilyen héber nyakkendőt, amit különféle héber betűk vannak. Ugye a babiloni fogság előtt ezt az ABC-t használta a zsidó nép, ez ténylegesen a héber ABC. Amit mi hébernek hívunk, az átvétel, a babiloni fogságba átvették, az arámi, amit ők használnak ma. Mutatok erről egy képet, van egy átirat erről. Nem tudom, mennyire látható valamennyire. Jó. Tehát itt van, amire mi azt mondjuk, hogy héber betű, ez tulajdonképpen arámi betű. Kvadrátírásnak hívjuk, mert a betűknek a többsége egy képzeletbeli nézetbe beleírható. Ezért kvadrát írás. Természetesen ezt is jobbról balra írjuk, és itt sincs pontozva a szöveg. A szöveg pontozása jóval Krisztus után jelenik meg, és alakul ki majd a nyelv történet folyamán, ez egy későbbi fejlemény. Hát itt van előttünk a szöveg, és utal Jóásra, aki itt van, and I renovated the breach of the house and the walls around. Itt van. Bamelaka, Belmuna, Veisha, Et, Bedek, Habbet. Itt van. Itt van az utalás. Ha ez igaz megint, akkor ez az első utalás a jeruzsálemi templomra. Na de itt már többen úgymond szagot fogtak, több vezető tudós felemelte a szavát, hogy ez egy kompiláció, innen-onnan össze vannak lopkodva a kifejezések, és amikor házkutatást tartottak Odét Golánnál, furcsa mód a padlás szobájában, több ilyen feliratot és félig elkészült feliratot találtak. Úgyhogy a fejleménye az lett a dolognak, hogy 2003-ban, ugye januárban jelentették be a Jóás táblát, júliusban már lakat alá is került, úgyhogy rögtön egy év alatt ez egy óriási világszenziáció volt, egy óriási lufi, ami ki is pukadt úgy, ahogy kell. Hát természetesen ennek lett a következménye is, de erről a végén. Most még hoztam egy prezentációt. Aminek azt a címet adnám, hogy hogyan készítsünk otthon 2000 éves feliratokat. Tovább képzés háziasszonyoknak, jó? Magát a prezentációt Yuval Goren professzor állította össze, ő a Tel Aviv Egyetemnek a régészeti tanszékén professzor. Jó? Most be fogom mutatni, hogy otthoni körülmények között hogy lehet előállítani egy ilyen több milliós dolgot. Van a fiatal embereknek, ezért mondom, hogy ne befektessék a legyen. No, hát itt le is írja a történet, ugye, hogy 2001-ben egy anonim gyűjtő hozott egy kőtáblát, egy feltételezett ókori héber felirattal, amit Joásnak, Júda királynak tulajdonítanak, és ezt megvizsgálta a GSI, a Geological Survey of Israel, azért, hogy a hitelességét ugye ellenőrizze. Most nem is kell végig fordítanunk, itt van az előbb említett tábla, ami ő a szállítás közben ketté tört. Tehát ez az, amiről szó volt az előbb. A GSI team nem tudta kimutatni, hogy ez hamisítvány, ez csak később derült ki. Jó, igen, visszatérünk, és itt jön a tulajdonképpen, itt a dual képzésünk, a step one, első lépés. Le kell sétálni a Jordán folyó partjára, és egy homokkő darabbal haza kell sétálnom. Jó? Ez egy vasban gazdag, ugye kambriumi kori sandstone homokkő. Izraelben, Jordániában rengeteg található ebből. Ez egy tipikus felirat anyag. A következő ugye carving, vagyis a végsés. Tehát ezt egy előre polírozott felületen bele kell vésni a betűket. Vigyázni kell rá, nem acél, nem króm, hanem vas, tehát kovácsoltos eszközöket kell használni, hiszen a nikkel vagy a króm ugye nyomot hagy a felületen, hogy az erről volt egy szó, mindjárt lesz egy közeli kép is erről. Így meg. Tehát látjuk a vésés nyomokat, ugye? A szál irányba, ahogy ment, ugye? Ezeket holkernek hívjuk, ezeket a félkör alakú vésőket a szobrászatban. Ugye nagyon sok a német eredeti kifejezés az asztalosszak már meg a szobrászatban, a német hatás. Itt is látjuk a szál irányt, itt is, ugye itt kicsit döccent neki a vésője. Jól látható, hogy ez egy friss nyom. De hát ezen lehet segíteni. Egy nagyon sok boltban kapható, ugye homokfújó berendezéssel, ezt több felé használják. Én pipázásnál veszem használt, mert évtizedek óta pipázok, a homokfúvott pipák azok elég szépek, gyönyörűen levarják a rosszabb felületű bröjjel gyökereknek a felszínét, eltüntetik és szépen tudják varázsolni. Hát és semmi más nem csinált, ez a Joel Goren professzor volt. Mi berakta egy kis eszközbe, és mit egy magas nyomású kis kezelés alá venni, before, after, így nézett ki, belevéste, egy kis homokfúvás, és már is, már alakul nekünk a több ezer éves kis felületünk. Nyoma sincs semmiféle vésésnek, döccenésnek, már is látjuk, hogy ég és föld a különbség, de azért még itt egy-két tükröt be lehet dobni, és ezt meg is teszi. Patina. Ugye ha valamire azt mondjuk, hogy patinás, az azt jelenti, hogy régi, tulajdonképpen nem más a patina, mint a régi tárgyakat bevonó, vékony felület. Hát egy ilyet is gyártani kell erre. Ezt úgy érje, hogy egy ilyen kis mozsárban, lehetőleg ugyanabból a kőből összetör egy kis rész. Tehát egy ilyen kis kőport készít, majd meglátjuk, hogy mi ennek az értelme. Jó? Egy ilyen ultrahangos fürdőben teszi ezt különféle ásványi anyagokon, ezt a kőport. Ezek is beszerezhetőek Budapesten egy-két boltból, ha valakit érdekel, és összekeveri, ez még mindig a patina készítés. A következő, tesz bele egy pici aranyat is. Az arany azért kell, mert ő egy olyan feliratot gyárt most, amire a magyarázatnál majd el lehet mondani, hogy valamikor aranyborítás volt. És ha szemcsékben aranyat találnak ezekben a vésetnyomokban, akkor az már igazolja, hogy itt tényleg valamikor aranyborítása volt ennek a feliratnak. Tehát ő most azt csinálja, hogy ezt a patinát egy ilyen mezei kis égővel ráégeti a felületre. De ez még mindig otthoni körülmények, ezeket Odinnek a padlásszobájában, letartóztatáskor mindent megtaláltak ezeket az eszközöket. Na most a datáláson is kell egy kis időkapszulát elhelyezni a felületen. Ezt ő úgy csinálja, azt mondja, hogy the best would be to use charcoal from an iron age site. Tehát Izraelben ez nem nehéz megvalósítani, ugye? Egy pici faszenet, vagy elszenesedett maradvány kell valamilyen vaskori régészeti helyről hazavinni. Az ember besétál, rengeteg ilyen hely van, egy félmarika hazavisz, és megvan neki a vaskori kis elszenesedett maradvány, amit szintén ecsette, hogy rá lehet vinni, és azt lehet mondani, hogy kérem, ez a vaskorban semmisült meg az az épület, ahol ezt tárolták, ezt a feliratot. Na, így néz ki, amikor felviszi ezt a anyagot ezzel a faszénnel. Hát most már szépen lehet datálni majd a vizsgálat után, hogy ez a Krisztus előtti első évezredből származik ez a felirat. Jó? Hát most helyezelünk az időkapszulát. Szépen ezt így egy ugye itt van a fake patina, ugye a hamis patinán egy ilyen oldattal hagyja, hogy leülepedjen. Aztán majd még ecsettel szépen ezt még át lehet tisztítani. Így van. Most ahhoz, hogy a patina az rákerüljön végleg erre a hamisítványra, ő azt ráégeti 300 fokon egy sütőben. Tehát így véglegesen ott marad ez a patina, amiben ott van ez a faszín, ott vannak ezek egy kis aranyszentség. És már majdnem készen vagyunk, semmi más nincs, mint hogy egy kefével le kell kefélni, és le kell takarítani a patinának a nagyobb részét, és csak nyomok fognak maradni a patinából. És most már így néz ki nekünk, vannak elszenesedett ilyen faszén részecskék, émit amott arany is, de jól láthatóan, ahogy néz ki, mint egy 3000 éves felirat. A képen egyébként a jod héber betű van, ugye ez az óhéberben kicsit nagyobb, ugye Jézus azt mondja, hogy jottányi sem múlhat el a törvényből. A előbb említett arámi kvadrátírásban az a jod, az a legkisebb héber betű, ugye jóta a görögben. A óhéberben ez még egy ilyen nagy betű volt. Jó? Tehát ez a jod lenne. Jó? Utána már semmi más dolog nincs, mint hogy egy tudományos vizsgálatot kell kérni, és ha megszületett a jelentés, hogy kérem, ez az első évezredből származik, akkor már is össze lehet trombitálni a Discovery Channel-t, és jó pénzért lehet árulni. Hát a konklúzió már nem ennyi, hanem sokkal több. A Jézus testvére Jakab felirat kapcsán ugye úgy tűnik, azt régóta tudtuk, hogy Jézus eladható, de ugye filmipar, művészet, de úgy tűnik, hogy ez a Jézus eladhatósága utolérte a régiségkereskedelmet is. Tehát most már várható innentől kezdve, hogy felbukkannak ilyenek. Ami ennél érdekesebb, hogy az elmúlt 10 évben letisztult az ilyen Biblián kívüli leleteknek az ellenőrzése és vizsgálata. Sokkal nagyobb hangsúly esik arra, hogy milyen körülmények között találnak meg egy-egy régészeti leletet. Lásd, az előbb említett, nem véletlenül mondtam pénzér mellett, ami hivatalos körülmények, régészeti, datált, dokumentált körülmények között került elő, ezt úgy mondják a régészek, hogy in situ, az ilyeneknek az értéke sokkal nagyobb, mint a csak így bejelentett, és nem tudom hol vettem, nem tudom kidől vettem, tehát bizonytalan eredetű forrásból származó leleteknek. Megszigorították a laboratóriumi vizsgálatot is, rengeteg a kontrollvizsgálat is, és az elmúlt 10 évben gyakorlatilag egy óriási nagy paradigmaváltás történt ezeknek a anyagoknak, régészeti leleteknek a vizsgálatában, ennek a két hamisítványnak a hatása kapcsán. Hát jó, így van, ennyi lett volna, és köszönöm szépen a figyelmüket.